Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Köszönöm a nagyon kedves szavakat, a köszöntést. Igazán áthatotta a szívemet, de egy kis javítást hadd tegyek. A városnak nem vagyok díszpolgáról, Pro Urbe díjjal tüntettek ki, az egy másik díj, de nem fogok meg... De sokkal többet jelent az, hogy mennyei polgár vagyok, és hogy itt nagyon sokan, szeretném, hogy mindannyian azok vagyunk, azok legyünk, mert ennél többet ember nem kaphat. Kedves testvéreim, a mai alkalommal néhány igeverset Lukács evangélium a 9. részéből fogok olvasni. Lukács evangélium a 9. részéből a 23-tól a 26. versig terjedő szakaszt, amit fönnállva hallgasson a gyülekezet. Lukács evangélium tehát a Lukács evangélium a 9. rész 23. versétől 26. így hangzik az ige. Azután így szólt Jézus Krisztus mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te szavaid mindannyiunkhoz szólnak, ma is érvényesek, igazak és ámenek, és hiszük, hogy te azt akarod, hogy megértsük, szívünkbe fogadjuk, megcselekedjük a te dicsőségedre, hogy mindazok az igék, amit elhangzanak, ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk azoknak. Ámen. Foglaljunk helyet. Elhangzott a bevezetőben, hogy 5 szóban el tudnák mondani az utca járókelői, hogy mit gondolnak a kereszténységről. Úgy emlékszem, hogy a 4. énekben énekeltük, hogy szívemből követlek, csak érted élek. 5 szó, és ebben az 5 szóban benne van ennek a felolvasott igének az üzenete. Én egy kicsit hosszabban fogom ezt most elmondani. Kezdjük mindjárt ott, mert szintén hallottunk, hogy ünnepi időszakban vagyunk. Ugye húsvét ünnepe egy héttel van mögöttünk, húsvét vasárnap, és ezen a mai napon én egy kicsit visszább megyek a történelemben. Az előbb hallottunk a 17. századról, meg az azt megelőző középkorról, és arról a sajnálatos tévegésről, ami az egyházban is felütötte a fejét. Én most az ókori keresztényeket fogom idézni, akik még annak idején nem tévelyektek abban, amiről most szólni fogok, vagy abban a gyakorlatban, amit követtek, ami számunkra is van üzenet. Ugyanis a keresztényeknek, ezt elmondtam már itt, a legelső ünnepük a vasárnap volt. Nem meglepő módon, hiszen Jézus Krisztus a hét első napján támadt föl vasárnap, és ők ezt mindig nagy örömmel ünnepelték. Az első olyan ünnep, ami éves ünnep volt, tehát egy évben egyszer ünnepelték, az a húsvét volt, ami megint nem meglepő, hiszen Jézus Krisztus elmondta, hogy azért lett emberré, hogy ezért az óráját jöttem el, mondta elfogatás előtt, hogy a keresztre menjen és megváltson bennünket bűneinkből, és aztán pedig dicsőségesen föltámadjon, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy győzött a bűn, a sátán és a halál fölött. Húsvét vasárnap ünnepelték ezt, akkor az egész nagy hét eseményei összesűrűsödtek abba az egy napba. Csak a 4. században választották el külön Jeruzsálembe, és aztán elterjedt ez az egész egyházban. Mi is így tesszük, hogy külön-külön emlékezünk virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, húsvét vasárnap. De az üzenet az összetartozik. Nagypéntek vagy húsvét, vagy Pál apostol írja a korintusiaknak, Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és föltámadt a mi megigazulásunkért. És aztán alakult a pünkösd ünnepe, a nagy ünnepek közül, és legvégül a karácsony. Majd ehhez hozzátették az ünnepek nyolcadát, mint hogy az Ószövetségben olvasunk róla, hogy a sátoros ünnepnek volt nyolcada, és akkor ők is ünnepelték a nagy ünnepek nyolcadát, az egy héttel későbbi nap. Karácsonynak mi a nyolcada? Ha ugye december 25-én ünnepeljük, akkor az január 1-e. És akkor hangsúly nem az új éven volt, az új esztendőn, hanem hogy a Biblia szerint ugye a nyolcadik napon körülmetélték az Úr Jézust, és a Jézus nevet adták neki, hogy az angyal megmondta. Tehát Jézus Krisztus személye került a középpontba az új esztendő első napján is, hogy így induljanak. A pünkösd nyolcada, a pünkösd utáni vasárnap, esetleg majd jusson eszetekbe, amikor pünkösd csodálatos ünnepe után egy héttel is lesz vasárnap, az a Szent Háromság ünnepe, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy igaz örök Istent imádunk. A húsvét nyolcada alakult ki legelőször, a húsvét vasárnap utáni vasárnap, most vagyunk most itt, húsvét vasárnap ünnepe után egy héttel. A bibliai alapja az, hogy Jézus Krisztus megjelent egy héttel, húsvét vasárnap után is a tanítványok között, amikor már Tamás is ott volt, mert ő nem volt ott az első megjelenéskor, és hát kételkedett benne, hogy valóban föltámadta az Úr. Csodálatos bizonyságot tett ott, amikor meglátja az Úr Jézust, én Uram és én Istenem. És azt mondja az Úr Jézus neki, hogy boldog vagy Tamás, mert láttál és hiszel, de boldogabbak azok, akik nem látnak és hisznek. Hallottuk, hogy most nem látjuk testi szemeinkkel az Úr Jézus, de ő elküldte a Szent Lelket, és igéje Szent Lelk által most is itt van velünk. Nos, a húsvét vasárnap utáni első vasárnapot fehér vasárnapnak hívták. Azért, mert az ókori egyházban az a gyakorlat alakult ki, hogy húsvét vasárnap voltak a bemerítési ünnepélyek. Előkészítették a bemerítkezőket, a katekumeneket, így hívták őket, és húsvét vasárnap hajnalban bemerítették őket. És azután ők egy hétig fehér ruhában jártak. Fehér ruhában jelentek meg a gyülekezetben, és egy héttel a bemerítések után is fehér ruhában jöttek a húsvét nyolcadán, a húsvét vasárnapot követő vasárnapon, és így nevezték ezt Dominikain Albisnak, fehér vasárnapnak. Lactantius, a nagy keresztény író a 3.-4. század fordulóján azt írta, azzal bátorította a keresztényeket, hogy hófehér nyájában leli örömét a pásztor. Úgy gondolom, hogy itt elég sokan vagyunk, azt is gondolom, hogy többségben olyanok vagyunk, akik már bemerítkeztünk. Most emlékezzünk erre vissza, hogy milyen csodálatos nagy ünnep volt az, hiszen egyetlen bűnös megtérésén öröm van a mennyben. És a bemerítés ünnepéjeink is milyen nagy örömmel átélt alkalmak. Emlékezzünk vissza, hogy hitvallást tettünk arról, hogy elfogadtuk személyes megváltónknak Jézus Krisztust. Arról, hogy elmondtuk, hogy önként döntöttünk mellette, és azt is, hogy mind halálig hűek akarunk lenni, és követni akarjuk őt. És ez hadd bátorítson bennünket, hiszen a mai igének ez a fölirat, hogy Jézus Krisztus követése. Hadd erősítsen bennünket abban, hogy amit fogadtunk, azt az ő segítségével, hiszen azt mondta, hogy imé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Szentlélektől vett erővel tudjuk teljesíteni, hogy hűséggel kövessük őt. Ez egy bátorítás, egy erősítés, egy ébrezgetés legyen a számunkra. És ha van itt olyan valaki, vagy néző olyan valaki, aki még nem döntött, hadd mondjam, hogy az üdvösség napja a mai nap is, a kegyelmi idő, amikor még lehet jönni, amikor még nyitva az atyai ház ajtaja, amikor le lehet borulni a kereszt alatt, föltekintve Jézus Krisztusra, látva őt lelki szemeinkkel, aki értünk szenvedett, odaszegezte a keresztfára bennünket terhelő adós levelet, eltörölte vérével minden bűnünket, kifizette az adósságot, mert helyettesítő áldozatot hozott, érettünk, helyettünk és miattunk halt meg, mert Isten magára vállalta még a büntetést, és úgy szeretett bennünket. A szent és igaz Isten el kell, hogy ítélje a bűnt, mert akkor nem szent és igaz. És a bűn zsoldja a halál, és ott van a kereszten nyilvánvaló az Isten igazsága és ítélete. ahol Jézus Krisztus az Isten fia lett, bűnné érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk benne, fölfoghatatlan kegyelme és szeretet, mert ezért nem ítél el, ha hozzájövünk bűnbánattal és hittel, és elfogadjuk a kegyelmet, hanem örök életet nyerünk. A legnagyobb ajándék, hogy ott leszünk, amikor majd megláthatjuk ő színről színre, hogy ő lesz majd minden mindenekben. Ha még nem döntöttél, itt a mai nap a lehetőség, hogy te is a hófehér ruhások között lehess, akik elmondhatják azt, hogy én is követni akarom az Úr Jézust, mint halálig hűséggel. Mert amikor arról beszélünk, hogy ő elhív bennünket az üdvösségre, mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem megtérjen és éljen. Amikor azt olvassuk, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság megismerésére, akkor nem csak az üdvösségre hív, mert még itt vagyunk a Földön. Mert még itt élünk egy ideig, az Úr Jézus követőiként, Isten gyermekeiként, az Isten népe, a gyülekezet tagjaiként, hanem elhív a szentségre és a szolgálatra is. És tulajdonképpen itt éppen erről beszél. Ez egy csodálatos evangélium. Ha valaki utánam akar jönni, hát ez nem evangélium. Lehet Jézus után menni. Hát az ember semmilyen erővel, eszközzel, törekvéssel, vallással, filozófiával, tudománnyal, semmivel nem tudta elérni, hogy áthidalja azt a szakadékot, ami Istentől elválasztja. A bűneset következtében. Isten ugyan jónak teremtette ezt a világot és az embert, maga képére és hasonlatosságra, vele való szeretet közösségre, de megadta a szabad akaratot, mert a szeretet úgy igazi, ha önkéntes. És az ember hallgatott a hazugság atyára, hazug szóra, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. Hát, ha olyanok leszünk, akkor nem kell Isten. Ez az ember tragédia. Így élnek milliók, függetlenítve magukat Istentől. Boldogok akarnak lenni, de Isten nélkül. De nem lehet, lehetetlen, mert Isten a boldogság és az élet forrása. Próbálkozik az ember mindennel, önmagát isteníti, az én van a középpontban, bálványokat imád. Azt mondja Calvin, hogy az ember szíve egy bálványgyár. Újakat és újakat tud gyártani, ha nem válik be az egyik, próbálkozik egy másikkal. Mert minden olyan személy, cél vagy érték, ami Isten helyébe lép, bálvány. Mert abban bízol, attól remélsz, abban az irányban törekszel. De ez nem segít. Ahogy Pascal mondja, az ember szívében egy Isten alakú űr van, amit csak Isten tud betölteni. Vagy ahogy Augustinus tett bizonyságot, nyugtalan a mi szívünk, Istenünk mindaddig, amíg benned békét nem talál. És ezt a szakadékot áthidalt az Úr Jézus keresztje. Ezt, hogy mi kapcsolatba kerülhessünk ismét az örökké valóval, ezt Jézus hozta el, azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem egy út a sok közül. Szó nincs róla, hogy mindegy, melyik úton megyünk, mindegy, milyen vallást követünk, nem. Szó sincs róla. Mindegy, hogy a hegy melyik oldalán mászunk, majd csak a csúcsra jutunk. Nem. Egy út van, az pedig az Úr Jézus. Nem mehet senki az atyához, csak én általam. Ha valaki akarja, ez nem kényszer, mint hogy az első emberpárnál se volt kényszer, hogy újra és újra Isten mellett döntsön, de dönthetett másképpen. Jézus Krisztus meghalt a kereszten, eltörölte mindannyiunk bűnét, de úgy lesz érvényes rád, ha elfogadod ezt a kegyelmet. Ha akarsz jönni, lehet. Ezért evangélium. Ha valaki utánam akar jönni, most már lehet. De azt is mondja, hogy azt tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Pontosan az a keserves tragédiája az embernek, hogy egy önző, önközpontú, egoista, gőgös életet él. És mindig ott van a szívében a vágyakozás, hogy ha ezt vagy azt majd elérem, akkor boldog leszek. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti. És aki elveszti, értem, és egy másik evangélium úgy olvasjuk, meg Máté, Márk és Lukács is leírja Jézusnak ezen szavait, elveszti, értem, és az evangéliumot megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, önmagát pedig romlásba viszi. Elmondtam már itt Balczó Andrásnak a történetét. lehet, hogy nem mindenki volt itt akkor, vagy nem hallotta. Most hát néhány mondatban összefoglalnám, mert nagyon jól mutatja ezt a hozzáállást, ezt a küzdelmet és a megoldást. Ő a világ leghíresebb öttusázója, senki olyan nagy eredményt nem ért el, mint ő. És úgy indult el, hogy ha én világbajnok leszek, akkor boldog leszek. És így gondolkodik mindenki, ha ezt elérem, boldog leszek. Ezt várom, ezt remélem, erre törekszem, ezért küzdök, ezért teszek meg mindent. Mert akkor sikerülni fog, hogy elérem a boldogságot. Ötszörös világbajnok lett egyéniben, olimpiai bajnok volt egyéniben. Öttusában csapatverseny is van, ott is szerzett aranyérmeket, már 13 aranyérme volt. A müncheni olimpia után, amelyet megnyert, 1972-ben újra elkezdte az edzéseket, ólomtömböket tett a zsebébe. Hát én még gyalog is nehezen tudnék menni vele. Ő meg hegynek felfele futott, hogy edzen, nem véletlen, hogy általában a terepfutás mindig ő nyerte, és egyszer csak arra gondoltam, miért, minek? Minek? 13 aranyérmem van, és mégse vagyok boldog. Mert amikor eléri valaki, kiderül, hogy az nem elégíti meg. Ezért van egy örökös vágyakozás, mindig valami másra, valami többre, mert azt csak Isten tudná teljesen betölteni. És akkor kezébe vette azt a Bibliát, amit édesapjától kapott, és ott volt évekig, porosodott a polcon, és elkezdte olvasni. És amikor idejutott ehhez az igéhez, az evangéliumokat olvasva, akkor megtért. Hát én meg akartam tartani az életemet, de nem tudom. Hát jön a meghalás, és utána a kárhozat. Nem tudom kivédeni és megakadályozni, de nincs emberi erő. És semmiféle jóságra, meg érdemre nem tudok hivatkozni, mert még a törvény betartása által se tud valaki üdvözni, mert nem tudja betartani. Hogy Pál apostol is írja, hogy ha lett volna más út a megváltásunk, akkor nem jött volna az Úr Jézus, de nem üdvözül senki még a törvény szerint sem, mert nem képes tökéletesen betartani, azt csak Jézus tudta betölteni. Hát én meg akartam tartani, de nem tudom. De ha elvesztem, vagyis odaadom Jézus Krisztus kezébe, elfogadom őt, akkor találom meg igazán az életemet, az életem értelmét, boldogság útját és az örök életet. És ezt jelenti az önmegtagadás, hogy egy sorrendszere történik, Isten lesz az első, és nem az én meg a bálványok. Hogy egy szemléletváltás történik, világnézet, ha tetszik, világnézetváltás. Most már Isten szemszögéből látom a dolgokat, hogy a Biblia mondja, hogy kicsoda Isten, és ki vagyok én. Hogy találkozhatok vele, és hogy járhatok az ő útjain? Ezt jelenti, hogy most már nem önmagam vagyok a középpontban, hanem Jézus Krisztus, és az önmegtagadás útján teljesedik igazán az az élet és életemben, nem robotokat akar Isten, nem bábokat, marionettfigurákat, hanem ugyanúgy, hogy mi tudunk mellette dönteni és engedelmeskedni, és az életünket a szeretetből fakadó szolgálathatját Isten dicsőségére és mások javára. Tehát, ha valaki utánam akar jönni, Krisztus követést akar, Krisztus után akar menni, tagadja meg magát. Önmegtagadás nélkül nem fog menni, mert az ember mindig elő fog törni, mindig vissza akar jönni a trónra, mindig meg akarja mondani, hogy mit és miért ne úgy, miért a saját fejed után menj, és ne az Isten vezetését kövesd. Múltkor mentünk Budapestre, és mondja Tóth Sándor testvérem, hogy hogy is mondta Luther, hogy van három ellenségünk, az ördög, a világ és a saját testünk. Az ördög, a sátán cselvetése, a világ hívságai és vonzó ereje, az Isten ellenes szellemisége és az óemberi természetünk, mert az egész életünkben küzdünk vele. Majd csak a mennyben lesz tökéletesség, ezen a földön már megváltott hívők vagyunk, de a hitnemes harcát meg kell vívni, ezt nem lehet megspórolni, ezt a küzdelmet vívjuk, és az önmegtagadásban is ennek kell történnie. Jün testvérről hallottatok bizonyára, kínai misszióban szolgált, nagy áldásokkal, nagy ébredésben és üldözéseket szenvedett, aztán eljött onnan, Németországban él, de itt volt, Debrecenben is, a Szappanos utcai imádva szerintem annyian nem voltak, mint akkor. A lépcsőkön, a fal mellett, akkor mindenütt, amikor ő bizonságot tett. Még fogok rá hivatkozni, ezzel kapcsolatban hogy tagadjuk meg magunkat, szánjuk oda az életünket az Úr Jézusnak, és kövessük őt, engedelmeskedjünk neki. Ezt majd még újra föl fogom erősíteni, amikor a kereszthordozásról lesz szó. Azt írta, az ördögöt nem érdekli, hogy a múltban szolgáltad-e az Urat. Számára az a borzadály, ha ma élsz Jézus Krisztusért, éppen most támaszkodsz rá, bízol benne, és engedelmeskedni akarsz a Szentlélek vezetésének. Értitek? Nem érdekli, hogy tegnap még hű voltál, hogy egy hete még milyen buzgón szolgáltál, hogy egy éve még rólad lehetett példát venni. Őt azt tölt el borzadállyal, ha most engedelmeskedsz, ha ma szolgálod, ha ma akarod követni. Hát töltse el minél nagyobb borzadály. Hogy mindannyian, igenis, az Úr Jézust követők legyünk hűségben és engedelmességben. És ez szorosan hozzátartozik akkor, hogy tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét. Mit jelent ez? Hát annak idején, az ókorban, a római birodalomban, ha valakit láttak, hogy viszi a patibulumot, a keresztgerendát, nem mentek oda hozzá, hogy ja, tehát mit csinálsz? Ez valami új divat, vagy most mi ez? Vagy téli tüzelőt gyűjtesz? Nem. Hanem tudták, hogy kivégezni fogják, azon fogják megfeszíteni. Döbbenetesen volt csak nézni is, mert ment a vesztőhely felé, és kivégezték. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét. Pál a Galáciai Levél 6. rész 14. versében így tesz bizonyságot, ne legyen nekem másban dicsekedésem, csak az Úr Jézus Krisztus keresztjében, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. És amikor a korintusiaknak ír, azt mondja, hogy mi pedig a megfeszített Krisztus prédikáljuk. És azt mondja, hogy nem akarok tudni köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítetről. Mert az ő kereszt halál által szabadultunk meg. Ugyanakkor azonban azt is jelenti a kereszt, hogy mi követjük az Úr Jézust, és a mi kereszthordozásunk nem azt jelenti, hogy megváltjuk a világot, mert azt ő váltott meg bennünket, hanem egy olyan jelentése is van, hogy aki követi az Úr Jézust, akár számol azzal is, hogy mártír halált fog halni. Hogy az életét olyan mértékben és olyan módon tette az Úr Jézus kezébe, hogy az üldözések során ő mártír lesz. És most gondoljunk a mártírokra, az ókortól napjainkig, mert mindvégig voltak és vannak mártírok, akik Jézus Krisztusért, a benne vetett hitért életüket adják. Ahogy annak idején az arénába vitték a keresztényeket, ahogy keresztre feszítették, mágián égették el, vagy vadállatok elé dobták. Egészen napjainkig, amikor az iszlám állam lefejezte a keresztényeket. És tudunk nagy nevű mártírokról, akinek a történetét fölidézzük, és példájuk ott van előttünk, egy Justinus mártír. Vagy éppen a reformáció korában egy Hubmeier Baltazár, az anabaptisták közül a nagy teológus és igehirdető. Vagy mondjuk a 20. századra térve Dietrich Bonhoeffer, a nagy teológus, aki Követés címmel írt is egy könyvet az Úr Jézus követéséről, és a náci haláltáborban végezték ki. De én most azokra is rá szeretném irányítani a figyelmeteket, akiknek nem tudjuk a nevét, nem ismerjük. Egyszerű hívő emberek, akik mégis készek voltak mindvégig kitartani, mind halálig Jézus Krisztus mellett megállni, nem tagadva meg őt és a benne vetett hitet. Pénteken volt egy tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémián az anabaptistákról, most, amikor ebben az évben nagy ünnepségek vannak az egyházunkban, és ezek valóban történelmi előadások voltak. És ennek kapcsán eszembe jutott, hogy annak idején, az üldözések idején, amikor az anabaptisták közül sokan mártírok lettek, egy angol történész szerint nagyobb arányban lettek mártírok az anabaptisták közül, mint bármelyik más keresztény csoportból a történelem során. Ezek az egyszerű hívő emberek csak annyit szerettek volna, hogy szabadon, lelkiismeretük szerint dönthessenek Jézus Krisztus követéséről, a benne vetett hitben való élésről, és annak a felismerésnek a gyakorlásáról, hogy a Bibliában a hitvalló keresztségről, bemerítésről van szó. És ennek nyomán többeket letartóztattak, börtönbe zártak, és voltak, akiket kivégeztek. Egy olyan levelet fogok felolvasni most, ami a mártírok tüköréből való a 17. században. Azért utalok ide vissza, mert előbb hallottunk arról, hogy ott tévejgések is voltak, de a mártírok tükörében az van leírva, hogy ezek a hitvallók, életüket áldozók hogyan élték meg a hitüket. Ennek most készül a magyar fordítása, Borzási István erdélyi lelkipásztor testvér készíti, és majd akkor olvashatjuk, és ebben is láthatjuk az egyszerű hívők példáját. Ez a levél 1573-ban íródott, az antwerpeni börtönben egy anabaptista fiatalosszony írta, férjét már kivégezték, őt pedig addig hagyták még élni, amíg megszülte kislányát. Mielőtt kivégezték volna, megírta a levelét, amely következőképpen szól. Legkedvesebb gyermekem, Isten igaz szeretete adjon sok erőt neked, aki még olyan fiatal vagy, és akit nekem itt kell hagynom ebben a gonosz, megromlott és veszett világban. Hová csak tetszett volna az Úrnak, hogy felnevelhesselek, de lám ő másképpen akarta. Az ő akaratából történt minden édesapáddal és velem. Olyan szorosan összetartoztunk mi, hogy az egész világért se adtuk volna egymást, s az Úr kedvéért mégis el kellett válnunk egymástól. Csak egy fél esztendő adatot együtt élnünk, ezután letartóztattak minket, mert lelkünk üdvösségét kerestük. Ne szégyenkezz miattunk. A próféták és az apostolok is ezen az úton jártak. Drága édesapád vérével bizonyította, hogy ez az igazság, és remélem, hogy én is ugyanezt tanúsítom majd véremmel. Jól tudván, hogy odá találkozom vele, bár a test és vér a bitón és a vérpadon marad. Én, drága Jannikám, ne szennyezz be szádat soha mocskos beszéddel, galát hazugsággal, ne rohangálj az utcán, mint más rossz gyermekek, hanem inkább fogj egy könyvet, olvas és keresd azt, ami üdvösségedre nézve hasznos. És most, Jannikám, kedves kis báránykám, aki még nagyon kicsiny és fiatal vagy, rád hagyom ezt a levelet és egy aranyforintot, amelyet itt őrizgettem a börtönben. Ezt hagyom rád örök emlékül és bizonyságul. Olvasd majd el, amikor már megérted, és őrizd meg emlékezetedben édesapádat és édesanyádat, amíg csak élsz. Ne szégyeld megvalani hitünket, mert igaz evangéliumi hit ez, amelynek nem lesz párja a földön. Ne szégyeld megvalani a mi hitünket. Ezt is mondja az Úr Jézus. Ne szégyeljétek. Megrázó, megható ez a levél. Van egy régi kedves énekünk, amely úgy hangzik, oly sok tanú vére folyt már, és te rózsák közt járnál. Ők a keresztet hordozták, s te tétlenül állnál. Emlékezzünk a mártírokra. Különösen mi, akik olyan országban élünk, ahol nem üldöznek bennünket államilag. Sőt, teljes szabadsággal hirdethetjük az evangéliumot. Utcákon, tereken, sportcsarnokokban. Tegnap a Veszprém arénában ott volt az én kedves testvérem és barátom Tóth Sándor testvér. Igazolni tudja. Hát olyan lehetőségeink vannak. Csodálatos. Dicsőség Istennek, hogy ez most adatik. De emlékezzünk azokra, akik életüket is készek voltak áldozni, a Krisztusba vetett hitük. És igen, mondjuk ki, a bemerítés igazsága melletti kiállásuk következtében. Hát akkor nekünk hogy szól ez, hogy vegye fel az ő keresztjét? És azért itt Lukásnál figyeljünk arra szóra is, hogy vegye fel az ő keresztjét naponta. Mert mi most nem az előtt állunk, hogy bebörtönöznek és kivégeznek bennünket, hanem hogy éljük nap mint nap a hívő életünket. Most annak idején, aki fölvette a keresztet, az nem csak azt jelentette, hogy azon megfeszítették, hanem hogy ő demonstrálta, mert vitte a vállán, hogy alávetette magát a római birodalom hatalmának, fennhatóságának. Hát ők kényszerből. De mi önként? Hiszen ha valaki akar jönni, mondja az Úr Jézus, akkor vegye fel a keresztjét naponta. Vagyis, hogy mit jelent ez? Az, hogy én alávetem magam. Az ő uralmának. Hát ha ő az én megváltom és uram, hát akkor hát nem ezt jelenti? A Luther mondja, hogy folyvást újrakezdem az új ember életét. Minden nap készséggel odaszánom magamat. Hogy Pál apostol fölismerte, hogy ha ő nem tud üdvözölni saját erőből, érdemből, törvény megtartásból, mekkora kegyelem az, hogy Jézus Krisztus megváltotta, eleget tett bűnéletért és örök életet nyerhet kegyelemből, akkor abból nem az következik, hogy ilyen nagy a kegyelem, vessük magunkat a bűnbe, távol legyen, hanem az következik, hogy a legnagyobb odaszánással engedelmeskedek Isten igének és követem Krisztust a lélek erejével az íge világosságában, ahogy írja Római levél 12. részében, az első végben, hogy szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul, mert ez tetszik az Istennek. A 95 tétel, amivel a reformáció indult, Luther, az első tétel így kezdődik, hogy a hívők egész élete is megtérés legyen. Vagyis naponkénti megújulás. És pontosan itt is igaz az, ami elhangzott az előbb Jüntestvértől, hogy az ördögöt nem érdekli, hogy tegnap hogy volt, ma. Ma követed-e, engedelmes vagy-e, az ő akaratát keresed, mert nincs tökéletesebb akarat az övénél, és jobb terv az életedre nézve, mint az övé. Vagyis le kell mondanunk az önmagunk fölött való rendelkezési jogunkról, ő az Úr. Hát nehéz igenről beszélni, igen Uramról, ha pont az ellenkezőjét tesszük. Nem könnyű ez, mert harcolunk a sátán, a világ és az óember támadásaiban. De ővel egy győztesek lehetünk, és naponta való megújulásban fölvetjük így a keresztünket, hogy odaszánjuk magunkat, hogy engedelmesek vagyunk, hogy így követjük őt. Ezt jelenti, és tulajdonképpen a hívők nagy részének, hiszen mégis nem a mártírok voltak számban többen, ha nagyon sok is van és volt, hanem hogy így ebben a hűségben éljük meg a hívő életünket. Vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. És aztán, mert az előbb itt az anabaptista fiatalasszony levelénél előkerült ez, amit az Úr Jézus mond még, hogy mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Van valami szégyelni való az Úr Jézus személyében? Van valami szégyelni való az ő tanításában? Van valami szégyelni való abban, amit ő a kereszten tett, és abban, hogy dicsőségesen föltámadt egy teljesen tiszta és szent, örökkévaló, mindenható, megváltó és Úr? Van valami szégyelni való? De nem könnyű mégsem, még ilyenkor, ilyen viszonyok között sem, amikor ilyen szabadságunk van. Hiszen annyi minden visszarettent. Nem értenek meg, visszautasítanak, kigúnyolnak, nincs nekem szókincsem, nem vagyok úgy fölkészülve, nem végeztem én teológiát, sok mindenféle gondolat és kifogás megfogalmazódhat, nem érünk úgy rá, mert annyi minden feladat van, meg fáradtak vagyunk, és így tovább. De gondoljuk végig, hogy egész életünk Isten tisztelet, onnantól kezdve, hogy átadtuk az életünket. És azt jelenti, hogy életünkkel és szavainkkal tudunk tanúskodni mellette, bármilyen szituációban. Még az időjárásról való vélekedésben is. Amikor gyerek voltam, és indultam az iskolába, és esett az eső, jut eszembe, most több napos esőzés jön, szóval esett az eső, azt mondtam, milyen rossz idő van? Nagymamám azt mondta, nem. Azt mondhatod, hogy kellemetlen ez az idő neked az iskolába menni. De milyen jó ez a földeknek, hogy Isten megöntözi. Szóval még az időjárásról is lehet úgy szólni, hogy annak bizonságtevő ereje van. Ön történt, hogy valaki ment az imaházba villamoson, és véletlenül rálépett a szomszédja lábára, aki földöltött, és egy óriási pofont lekevert neki. Ő pedig ezt szelíd türelemmel elviselte. Ez az ember megdöbbent, megnézte, hol száll le, ő is leszállt, és utána ment. Bement oda, mi ez? Hát ha már bement, leült, és hallotta az ige hirdetést. És ez úgy megragadta őt, hogy megint elment, meg megint, és végül megtért. Egy ilyen reakcióra. Valamikor nem volt vezetékes vízfalú, mentek ahhoz egy-két kúthoz. Van, aki még emlékszik ilyenre, falusi révén. Volt egy-két furt kút, ártézi kút. És mentek a kannáin, én is hányszor mentem gyerekkoromban. Na jó. És akkor nagyapám ment az imaházba, és ott volt egy férfi, engedte a vizet a kannába, és azt mondja, te Mihály, hát annyiszor hívtalak már az imaházba. Most az egyszer gyere el, és többet nem hívva, gyere már ez egyszer. Jó, még haza kell vigyem, hagyd itt a kannát, gyere velem. Ott, akkor még ott lehetett hagyni, hát ezek olyan idők voltak. Meg is találta majd ott. Eljött vele az imaházba. Én annak az embernek még vasárnaponként hallottam az imádságait. Mert megtért, bemerítkezett és hívőben lett. Nem föltétlen rettenetes, nem Billy Grahamnek kell mindenkinek lenni, Martin Luther Kingnek, meg Spurgeonnek, hanem a te a magad helyén. Az én hat osztályt végzett édesanyám minden ott bemerítkezőnél ott volt az ő bizonyságtétele, az imádsága valahogy, beszélt velük, hogy elhívt őket, hogy meglátogatta, hogyha sütött mit kalácsot, ha Isten lelke indította, hogy menj el ahhoz, és hívd meg a pártag, sok vívódás közt elment, elhívta, és megtért az az asszony, bevitte, már mondtam nektek, a piros könyvet letette, és azt mondta, hogy nekem sokkal többet jelent az, hogy ott van beírva a nevem a mennyben. Nem ez. Aha, ez úgy tűnt, hogy mekkora karriere annak idején, de aztán rájött, hogy sokkal több az, amit Isten ad. Mondjak még ilyen példákat. A só és világosság vagyunk. És akkor tulajdonképpen hatunk. Hathatunk a környezetünkre. Nem kell szégyelnünk. Azt meg mindenki el tudja mondani, amit ő átélt a megtérésében, a megtapasztalásaiban. Most végül egy olyan történetet, ami legyen bátorításul. Mi a belmisszióban vagyunk, de egy olyan valakiről szólok, aki a külmisszióban szolgált, bár a belmisszióba kezdte ő is. Március 25-én volt egy konferencia a Református Kollégium dísztermében, több ilyen misszionáriusról, de a legfőbb cím az Molnár Máriához kötődött, református diakonissa volt, és elő Magyarországon szolgált különböző missziós területeken, aztán kiment Németországba, hogy tovább képezze magát, és a Liebenzelli misszióhoz került, de ő nem gondolkodott abba, hogy külföldre szeretne menni, csak ott az volt a gyakorlat, hogy ha külföldről hazajöttek, misszionárosok beszámoltak, és ott meghallgatta mindenki, azok is, akik ott szolgáltak, belmisszióban, a missziós házban, ott Németországban, és akkor egyszer egy misszionáros hazajött Pápua Új-Gineából annak idején, és beszámolt a Manus szigeti szolgálatairól. És akkor Isten azt mondta Molnár Máriának, én küldelek, menj a pogányok közé, és vidd az evangéliumot Manus szigetére, ilyen egyértelműen. És aztán újabb, és én nem akartam menni, mondja, hát én vissza akartam jönni Magyarországra, belmisszióba, újabb és újabb igék jöttek, amik megerősítettek az elhivatottságomba. Megkérdeztem egy idősebb hívő testvért, azt mondta, hogy vidd a vezetők elé, hogy ők is vizsgálják meg, hogy az Úrtól való ez. Ezt elmondta egyébként ezt a bizonyságtételt éppen Debrecenben 1936-ban, és akkor ezt tette. Egyébként előbb nem akarták kiengedni az orvosok, mert oda 30 évnél idősebb már nem mehetett ki az ottani éghajlati viszonyok, a járványok, és nem beszélve a vad törzsekről, és ő már 42 éves volt, de Isten azt mondta, hogy én küldelek, és menj oda. És akkor mindig azt mondta, hogy engem várnak a szigetek. Meghallgatták a vezetők, külön-külön mindenki imádkozott. Nem beszéltek együtt, nem hoztak döntést, mindenki imádkozott egyenként, és amikor újra összejöttek, mindenki azt mondta, hogy ez Istentől van. Amit Molnár Mária kapott, és amiket ők megvizsgálva, tehát nem így indult ez a misszió is, hogy Isten elhívott testvéreket, Isten hívta el őket, mi megvizsgáltuk, és ugyan arra jutottunk, hogy az Istentől van. És? Működik? Ha Istentől van, ugye? Csodálatos, dicsőség az Úrnak, itt a gyülekezet, és nem soká épül az imaháza. Hiszem, mint ahogy Isten teljesítette azt is, hogy létrejött, és hogy növekszik, és Isten dicsőségére szolgál. Azt mondta Molnár Mária, hogy rettegek attól, hogy én Magyarországon legyek, ha Manus szigetén kell lennem. És nem kevésbé félek attól, hogy Mánus szigetén legyek, hogyha Magyarországon kell lennem. Mert nagyon sok keresztény ott rontja el, hogy ő kigondol valamit, ő akarja azt elérni, és kéri, na Isten áldja meg ott. Fájdalmas, hogy vannak olyanok, akik bizonyos helyeket maguk akarnak elfoglalni, akkor is, ha Isten nem állított őket oda. Géza bácsi mondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy ott nem szolgált valaki eredménnyel, de az biztos, hogy azzal az áldással ő személyre és a tovább adódóan nem, mint hogy ott vagy, ahova Isten állít. De álszerénység se kell, az se vezet úgy jóra, ha valaki nem akar odállni. Előbb Molnár Mária nem akar, de aztán akkor nyugodott meg, amikor ki tudta mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Csak azért mondom, hogy nem csak adventkor fontos ige az, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkába talál, hogy milyen munkába, hova állította és azon a helyen. És aztán mégiscsak kiment, 42 évesen és 15 évig szolgált. És nem szégyelt az evangéliumot a vad törzsek között sem. És higgyétek azt is, hogy az a hívő ember, aki engedelmes, a küldetése idején meg is tartatik. Valaki úgy fogalmazta, hogy elpusztíthatatlan az engedelmes hívő ember. Kijön a tüzes kemencéből, ha hétszerte befűtötték is, és még a füstszaga sem érződik rajtuk, mint a járom ifjúval történt. Kijön az oroszlánok verméből, mint Dániel. Péter apostol kisétál a tömlözből, két lánc volt rajta. Jön az angyal, leesnek a láncok. Két katona ült mellette, és feláll, és kijött. Az ajtó előtt őrök voltak, és eljött mellettük. A dupla őrségen átjött, meg a nagy kapu is kinyílt, és már, hát ő azt hitt, hogy álmodik, vagy látomása van, hát ez nem, hát annyira hihetetlenek tűnt, és valóság, megtörtént. És ugye ezt mondta egy üntestvér, nem csak az ókorban, nem csak az első században, ő Kínában így jött ki, ugyanígy a börtönből. Megjelent Isten angyala, kinyílt az ajtó, őrök nem látták, ő ment, a rabok látták, még integettek is. Ki a börtönudvaron, ki a kapun, és kint volt a városban. Hát ő mondta el, hallottuk, személyesen tőle, és most is hirdeti az evangéliumot. Tehát ez így van, Molnár Máriát meg akarták mérgezni, meg is mérgezték a szolgájával együtt, és várták, hogy meghal. De nem ez történt. És mikor látták, hogy él, a törzs megtért törzsfőnököstől. Mert hát ha ilyen istene van, akkor mi őt követjük, nem a mi különféle, mindenféle bálványisteneinket. Egy másik törzs elhatározta, hogy éjszaka megölik. Fölkerekedtek, éjszaka elindultak. Egy óra járóföldre voltak, és mégis csak hajnalba jutottak el Molnár Mária házához, és ott nagy alázattal, lehajtott fejjel várták, hogy kijöjjön. És azt mondták neki, hogy kik voltak azok a fehérruhás férfiak, az a fehérruhás sereg, aki elébünk állt az erdőben, és nem tudtunk tovább jönni, pedig meg akartunk ölni téged. Molnár Mária, aki az igaz a kálmát aludta, ott hallott ezt először, de mindjárt kapcsolt, hogy ezek az Isten angyalai voltak. És Veres Ernő testvért nem megmérgezte a szekuritáte? De nem a szekuritáte döntötte, hogy Veres Ernő testvérnek meddig tart a küldetése. Mi, hát lehet persze, hogy valaki most indítatást kaphat külmisszióra, mert amikor Molnár Mária bizonságot tett a hiban, akkor ott Cserepka János hallgatta, és az ő szívét Isten indított, hogy külmisszióba menjen, és ő Bolíviában a feleségével együtt éveken keresztül ott szolgált. Haraszti Sándor hallgatta a bizonságtételét, és elhatározta, hogy misszionárius, ezt ő Afrikába szerezett volna menni, Albert Schweitzer nyomdokaiba, de aztán Amerikába jutott, és a Billy Graham társaság kelet-európai igazgatója lett, és hány és hány Billy Graham evangelizációt szervezett. Füredi Kamilla olvasott erről, a Molnár Mária küldetéséről, és ezt olvasva jutott arra, hogy ő engedelmeskedni akar Istennek, ha őt küldi. De azt gondolom, hogy a belmisszióban is van mit tenni. Van bőven feladatunk itt is, ne szégyeljük őt. Vállaljuk az evangélium hirdetését életünkkel és szavainkkal. C.S. Lewis írja a következőket. Az univerzumban nincs semleges terület. Minden négyzetcentimétert, minden másodperc töredékét Isten magának követeli, a sátán pedig ellen követeli. Testvéreim, nem Hawaii-ban ringatózunk a függőágyban. Itt egy világméretű harc, szellemi harc folyik a lelkekért. Minden négyzetcentiméterért, minden másodperc töredékéért. Minden másodperc töredékéért. Milyen csodálatos, amit elmondtam, hogy elhívja a nagyapámat, az embert elmegy az imádba és megtér. Egy másik testvér elmondta a szomszéd faluba, hogy húsvétkor ment az imaházba, és ott forgott a betonkeverő, mert építkeztek. És azt mondta annak a fiatal embernek, te, hát annyiszor hívtalak már. Húsvét van, hát nem tudnád abban, de most csak egyszer gyere el. Dezső bátyám, nekem még meghalni sincs idő, már látja, mennyi dolgunk van. Dezső bácsi elment az istentiszteletre, vége volt, jön hazafelé, nagy csend, betonkeverő hallgat, fekete lepellel, vagy valamivel ott le van takarva. Hát mi történt? Zálatos lett a betonkeverő, és agyonvágt ezt a fiatalembert. Ha ott hallgat rá, és elmegy az imaházba, a másodpercekért is folyik a harc. Vagy amikor édesanyám bement, mert indította az úr, hogy menjen be a közeli városba, a kórházba, és mindenki úgy tudta, az orvosok is, és a rokonok is, hogy másnap hazaengedik azt a beteg asszonyt, aki már úgymond olyan jól van, hogy hazamehet. Ő volt az utolsó, aki beszélt vele, imádkozott és bizonyságot tett, mert az Isten az utolsó perceken is keres, és reggel hallja, hogy nem hazajön, hanem meghalt. Értitek ezt? Hogy miről van szó, hogy milyen harcról és milyen küzdelemről. És ha már ennyi üntestvér idézet volt, egy ilyennel fejezem be. Jézus Krisztus tanítványa számára csak egyetlen hely túl veszélyes, ahol Isten akaratán kívül van. Akik valóban alávetették az életüket Jézus irányításának, még sohasem bánták meg. Én ezt kívánom. Engedelmeskedjünk az Úr Jézusnak, kövessük őt, és tudjuk elmondani, sohasem bántuk meg. Hogy szólnak Jézus szavai? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Amen.